Akkor belevágunk a ma estébe, Isten hozott mindenkit, kis kihagyás után és kis kihagyás előtt. Legyen most egy olyan alkalmunk, amikor megint csak a hetedik lakásról beszélünk, bele is vágnék. Hetedik lakás második fejezete kezdődött ezzel a bizonyos isteni és szellemi házassággal. Mondtuk, hogy minden jó sorozat házassággal végződik, de a lelki élet meg igazából itt kezdődik. Tehát ki kellett, hogy fejtsük, hogy mit is jelent ez a bizonyos lelki házasság, és az egész múlt alkalmat ugye arra szántam, hogy a keresség szentségéről beszéljek egy kicsit, hiszen véleményem szerint a misztikusok által nagyon intenzíven megtapasztalt lelki házasság kegyelme egyszerűbben, csöndesebben, de épp oly valóságosan ott van a mi kerességünkben, illetve akkor, amikor a kerességünkre tudatosan igent mondunk. Ez valakinél egybeesik a keresség pillanatával, másoknál évek telnek el a kettő között. Irreleváns a kérdés, mindegy, hogy mikor, csak mondjuk ki azt a mi igenünket Istennek, amely válasz az ő örök igenjére, hogy megköttessék, elindulhassék tudatosan ez a bizonyos kapcsolat. Tehát az isteni házasság, a lelki házasság a misztikusok nyelvezetében egy nagy emocionális, intenzív tapasztalat, amelyet igen csak ők kaptak meg, hogy látták Jézust, aki tényleg valami fajta frigy keretében most elköteleződött mellettük. Igen, ez nekik az osztályrészük, de nem azért, mint hogyha ez velünk nem történne meg, hanem ők ezt intenzíven átélték, hogy megtaníthassák nekünk azt, hogy ez igazából mindnyájunk életében ott van. És azért olyan szépen kijött valahol, és annyira szeretem ezt, hogy az Istennek való teljes odaadottságunk az a keresség szentsége. És akkor ha megint fölírom még egyszer, mert olyan szép keresztség, hogy ez vagyok. Ez az én identitásom, hogy meg vagyok keresztelve. Van még helyünk, keresünk helyet, nyugodtan. Nyugodtan. Itt is van hely, ott is van. Ja, jó, szívesen. Nyugodtan. Tehát a kerességben mi az, ami történik tehát? Teljesen oda szentelődünk Istennek, és olyan jó hallani ezt egy olyan millióben sokszor, amikor ugye azt hallhatjuk, hogy vannak, vagy lehetnek a kerességnél még mélyebb konszekrációk az Istennek. És kijön, hogy nincs mélyebb konszekráció az Istennek ennél, mint a keresség szentsége. Tehát mondtam a múltkor is, a szerzetesi fogadalom, vagy a papság, vagy hasonlók, ezek a keresség szentségén belül formák, életformák, amelyekre ugye mindenki a maga módján igent mond, ki milyen hivatást kapott, de e fölött már semmi sincsen. Tehát nem arról van szó, hogy van az átlag keresztény, és vannak, akiknek az Isten a házastársuk. Ugye a szerzetesek. Ugye szokták mondani, hogy ki az apáca, az, akinek a jóisten a férje. Mert lehet, hogy másnak nem sikerült őt elviselni, de a jóistennek sikerül, és akkor hát ő lett a férje neki. Hát ez nagyon sarkított dolog, és tudjuk, hogy ez mindenképpen egy szimbolika, a jegyesi szimbolika, mindjárt lesz erről szó, nem értelmezhetjük ilyen antropomorf módon, hogy itt tényleg valami fajta házasságkötésről lenne szó. Szóval ezek szimbólumok. Egy megfoghatatlan dolognak a szimbólumai, meg kell találni a jeleket, a szavakat ehhez, hogy kifejezhessük. Tehát, hogy nem arról van szó megint csak, hogy az Istennel való mélységes viszony, amit itt a házasság képével írunk le, az ne lenne való mindenkinek. Mindenkinek való, mert ez a keresség szentségében valósul meg. És ezt ki a maga módján éli meg. Ki házasként, ki szerzetesként, ki így, ki úgy. De e fölött nincsen. A kerességnél többet már nem tudunk tenni. Ezen belül vannak formái. Olyan jó ezt úgy kimondani, amikor tényleg, tehát, hogy senki ne érezze magát lemaradva. Nekem, mondhatnátok, hogy hát jó vagy a szerzetes, meg minden. Igen, de nekem is fáj, amikor valaki azt mondja nekem, hogy atya meg a közelebb van az Istenhez. Mert maga szerzetes. Mert lefeküdt a földre, ott fogadalmat tett. Ezért én nem vagyok közelebb az Istenhez. Értsük már meg, hogy ugyanazt az utat járjuk mindnyájan, csak máshogy. Mindenkinek megvan a maga sajátos uta. Az, hogy nekem ez jutott, és erre hívott Isten, ettől még önmagában nem vagyok hozzá közelebb. Tehát jó erről beszélni, hogy nehogy bárki lemaradva érezze magát. Kizárólag attól függ az Istenhez való közelségünk, hogy mennyiben gyakorlom a hitet és a szeretetet. Mennyiben akarom a vele való kapcsolatot, nem életforma kérdése. És ezt, amikor keresztények fölfedezik. Keresztény emberek, főleg ugye világban élő keresztény emberek fölfedezik, hogy én is teljesen Jézusnak vagyok szentelve. Életformámtól függetlenül. És például az, hogyha valakinek van egy házastársa, az ebben nem hogy akadály, hanem segítség. Ugye egyfajta régi spiritualitásban az volt, hogy vagy Isten, vagy a házastárs. A kettőt nem lehet egyszerre. És ez micsoda butaság? Mert a két kapcsolat nem helyettesíti egymást. Az Istennel való viszony nem pótolja semmi. Az egy sajátos viszony, amelyet megélhet mindenki a maga életformájában. Úgy, mint házas, és úgy, mint nem házas. Sőt, igazából a házastársak egymást erősítik abban, hogy megéljék ezt az Istennel való mélységes viszonyukat. Nem kizáró dolgokról van szó, nem egymást kizáró dolgokról, hogy vagy ez, vagy az. Vigyázzunk! Formák vannak, amelyre Isten hív, de nincsenek egymást kizáró dolgok. És akkor azt mondjuk, hogy ez a bizonyos szellemi házasság, ez nem más, mint a hetedik lakás, azaz az Istennel való kapcsolatom tudatosságának a nagyon nagy foka. Nem arról van szó, hogy hibátlan lettem, nem is leszek, nem arról van szó, hogy bűntelen lettem, nem is leszek, hanem arról van szó, hogy nagyon mélyen és nagyon, nagyon az enyémmé vált az, az az egyszerű tény, hogy Jézus bennem van és szeret engem. Átjárta az életemet, átjárja az életemet, a hétköznapjaimat, a tetteimet, így kelek föl, így megyek a dolgomra. Ez a hetedik lakás. És mondtuk, hogy ez igazából nem más, mint a tudatosulási folyamatnak, ha nem is a vége, mert annak van vége. Hát igazából nincs is vége, de egy nagyon nagy foka ennek a bizonyos tudatosulási folyamatnak, amely az első lakásban indult. Az első lakásban, amikor az ember rádöbben arra, hogy ilyen létezik, hogy Istennel való kapcsolat. És ugye mondtuk, hogy már ez is óriási dolog, mert sokan élnek csupán egy vallást úgy, hogy nem döbbennek rá, hogy ez egy Istennel való kapcsolatról szól. A vallást attól lehet élni gyönyörűen, minden kánonjogi kitételnek megfelelve, élhetem én a vallásomat anélkül, hogy valaha rádöbbentem volna, hogy ennek a lényege az, hogy van valaki, aki engem szeret, és vele lehet egy kapcsolatom, melyet a vallási dolgok majd táplálni fognak, de anélkül viszont kiüresedhet. És akkor ide érkezünk el, amikor azt mondjuk, hogy a házasság, a szellemi házasság ebben a misztikus nyelvezetben azt jelenti, hogy az illető számára már nagyon-nagyon mélyen beépült ez a tudat, ez a tudatosság, ez a béke, hogy ő szeretve van az Isten által, és Isten benne él. Teréz, hogy ugye térjünk vissza hozzá is, a második fejezet második pontjában megint hozza egy picit azt, hogy mi a különbség a szellemi jegyesség és a szellemi házasság között. De ezeket nem kell nagyon túl komplikálni, hogy ezek között mi lehet olyan óriási nagy különbség. Azt mondja, a szellemi jegyesség annyira különbözik a szellemi házasságtól, mint két jegyes azoktól, akik már nem válhatnak szét. Mit mond ezzel? Igazából annyit mond, hogy amikor a misztikus teológiában ezeket a szavakat használjuk, hogy jegyesség és házasság, ez igazából megint szimbolikusan a különbséget és a fokozatokat jelenti a tudatosulás folyamatában. A szellemi jegyesség még azt jelenti, hogy igen, ez a tudatosulás még nem egészen teljes. A szellemi házasság, mint szimbólum, mint misztikus nyelv annyit jelent, hogy igen, ez a bizonyos tudatosulás már nagyon is teljes. Na és a harmadik pontban, itt magyarázza meg Teréz, hogy ezt a bizonyos szót, hogy szellemi házasság, nem értelmezhetjük a már előbb említett antropomorf, azaz túlságosan emberi szintre leegyszerűsített módon, mert abból érdekes dolgok jönnének ki. Ha most azt mondjuk, hogy Jézusnak itten mindenki házastársa, hogy akkor most akkor, ja, hogy is van ez. Itt kell nyilván belegondolni abba, hogy ez egy szimbólum, és nem szószoros értelmében értelmezzük. Mondja Teréz is. Már mondtam, hogy noha ilyen hasonlatokkal élek, ő is maga mondja, hogy hasonlat. Tehát az, hogy a misztikus nyelvezetben, hogy házasság, ez egy hasonlat. Mert tudjátok, a misztikusok vakarják a fejüket. Mihez hasonlítsam én azt, amit az Istennel megélek? Mi legyen az a kép, mi legyen az a szimbólum, amihez nagyjából hasonlítani tudom? Tökéletes szimbólum nincs. Mert Isten és az ember mélységes viszonya az egy valahol semmihez sem hasonlítható dolog. Nincs egy olyan szimbólum, amely minden részletében kimerítené azt, amit Isten és ember megélnek együtt a szeretetben. Nincs egy tökéletes szimbólum. Megközelítő szimbólumok vannak, és a misztikusok legtöbbször ugye kiukadnak az énekek énekénél. Lapozgatják a Szentírást, és azt mondják, hogy ez az a könyv, amely megközelítőleg, nem tökéletesen, és nem teljesen, nem mindent kimerítve, de megközelítőleg megközelíti azt a valóságot, amelyet én Istennel élek. És akkor lehorgonyoznak ennél a bizonyos házasság nyelvezetnél. Ennél a bizonyos vőlegény menyasszony nyelvezetnél. De mondom, és ahogy Teréz is mondja, ez egy hasonlat, így írja, mert nincs ideillőbb hasonlat, azért értsük meg, hogy mindenhez nincs több köze a testnek. Igen, a maga kis módján ezzel azt fejezi ki, hogy ezt nem megint csak ilyen leegyszerűsített emberi módon értelmezzük, hanem szimbolikusan. Keressük a jeleket. Így írja, a szellemi házasságban még sokkal kevésbé, mert ez a titkos egyesülés a lélek legbensőbb központjában megy végbe, amely ott van, ahol maga Isten, és úgy vélem, nincs szüksége kapura, ahol belépjen. Igen, ezt még mindjárt elmondom, de előtte elfelejtettem valamit. Például azt, hogy az Istennel való mélységes viszonyt nyilván lehet, hogy a házasság képe fejezi ki a misztikusok szerint a legjobban, de nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek még képek, még szimbólumok, amivel le lehet írni azt, ami közte és köztünk zajlik. Hát például a szülő-gyermek viszony. Mint szimbolika, újra csak. Mennyire, de mennyire leírja azt, ami Isten és közöttünk zajlik. Azért Jézus példabeszédeinek ott a csúcsa, ugye a tékozló fiú példabeszéde, ott nem házassági szimbólumban szól Jézus az Isten és az ember kapcsolatáról, hanem atya és gyermek szimbólumban szól róla. És azért ott azért érezzük a sűvítést, hogy ott az az ölelés, amikor az apa átölel a fiút, az most nem férj és feleség egymást átölelésének a gesztusa, hanem egy apa a gyermekéjé. És azért érezzük, hogy az ott, ott azért nagyon megértjük, vagy megérthetjük, hogy milyen az Isten és hogy viszonyul hozzánk. Líziói Szent Teréz például, amellett, hogy sűrűn alkalmazta a jegyesi nyelvezetet, ő azért még talán Teréznél is többször alkalmazza a szülő-gyermek viszonyt. Az apa-leánya viszonyt például. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatunk annyira gazdag, és annyira sok dimenziója van, hogy nem írható le kizárólag egyetlen emberi szimbólumnak a használatával. A házasság az egyik. A szülő-gyermek kapcsolat a másik. Teréz nagyon szeret a barátságról beszélni. A barátság, mint emberi viszony, szintén egy szimbóluma az Istennel való kapcsolatnak. És nyilván ezt megint csak nem szűkíthetjük le kizárólag erre, hogy Jézus a barátom, ugye? Mert akkor ez meg lehet, hogy önmagába kevés. Hogy csak a barátom? Ne, azt mondjuk, hogy ott van az egész jegyesi viszony, de az egésznek a hangulata viszont egy baráti, spontán, egyenrangú, amely barátságra például jellemző. Csak ilyen van. Aztán például miért ne beszélhetnénk testvéri viszonyokról? Hogy Jézus mint testvér. Ilyet is lehet. Sőt, ugye van, aki ezt így használja. Mi kármeliták szeretjük például azt, hogy Mária, Jézus anyja, mint nővérünk jelenik meg a kármelita misztikában és ebben a szóhasználatban. Nem csak mint anyánk, hanem mint nővérünk is. Ezek a viszonyok, ezek ott vannak. Tehát, hogy ezek, amiket így az emberi kapcsolatokban megélünk különböző dimenziókat, ezek mind ott vannak az Istennel való kapcsolatunkban. És egyébként mondhatnánk azt, hogy ki melyiket szereti jobban, ki melyikre érzékeny, melyik szóhasználatra. Valaki nagyon szeret ilyen jegyesi kulcsban gondolkodni az Istennel való kapcsolatáról, valaki jobban szeret szülő-gyermek kulcsban. Mindegy, itt is meg kell találni a magunkét, és ugye az is fontos, tudjuk, hogy ez élet szakaszainktól függően is változhat. Lehet most egy olyan lelki perióduson megyek át, hogy most nekem az a legfontosabb, hogy Isten az én atyám, és én az ő gyermeke vagyok. Most nekem ez a legfontosabb. Aztán lehet egy olyan periódus, amikor majd újra az lesz, hogy igen, de az a legfontosabb, hogy Jézus a jegyes. Mert ő szeret engem úgy, ahogy senki más ezen a világon. Igen. Tehát élet szakaszainktól függően ezek a bizonyos szóhasználatok feljöhetnek, és ez egyáltalán nem baj. És akkor most külön ugye említettem, hogy egyszer az Atya jön fel, aztán meg Jézus jön fel, aztán meg lehet olyat is, hogy van, akinek a Szentlélek személye lesz éppen most nagyon fontos, és nagyon szeretné őt megragadni. De tudjátok, és ebben egyébként van, akinek problémája van ezzel, hogy az isteni személyek tán megsértődnek egymásra, hogyha én most csak az egyikkel vagyok most úgymond jobb viszonyban, akkor a másik kettő sértődötten elvonul a sarokba, hogy velem nem törődsz. Hát testvéreim, van, aki gondolja ezt? De tényleg, hogyha én most nagyon Jézust szólítom meg, akkor most az Atya ehhez mit szól? Ki kell mondanom a Jézussal való beszélgetésemben azt, hogy de atyám azért rád is gondolok, Szentlélek meg talán rád is. Nem kell, mert Jézus és az Atya és a Szentlélek ugye tökéletesen egyek. Ha az egyiket megszólítom, ott van a másik kettő. Azt szólítom meg, akit akarok, mert az egy Istenhez beszélek, és az egy Istennel vagyok. Bárkit is szólítok meg most külön a három személyből. És igen, a három személy is olyan, hogy az életünk különböző életszakaszaiban, hol az egyik kerül előtérbe, hol a másik, hol az egyikre több gondolok többet, hol a másikra. Ebben is van, testvérek, egy csodálatos szabadság. Hogy nem kell ezt se gúzsba kötni, hogy most kire mennyit kell gondolni, meg hány százalékot. Megint ugyanaz van, ami jön, ami úgy könnyedén jön, szabadon. Persze nagy téma lenne ugye megint az is, hogy igen, de mi van akkor, hogy azért, ha azért nem szólítom meg az atyát, mert félek tőle, de Jézustól nem félek annyira. Akkor ott probléma van. Tehát ott akkor nem arról van szó, hogy jaj, most nekem Jézus a fontos, bocsánat, gravitáció működik, hanem ha az atyától félek, akkor nem mondhatom azt, hogy hát én azért én Jézuskával vagyok. Ugye, amikor valaki azt mondja, hogy hát én a Szentírásból csak az Új Szövetséget olvasom, Ószövetséget azt nem, hát azt inkább kihagyom, meg úgy mondták is. Papok mondták, hogy inkább ne olvassam. Nem, testvéreim, ezeket föl kell fedezni. Ezek a hitünk alapjaihoz tartoznak, tehát hogyha problémám van az atyával, akkor nem mondjam olyan könnyen azt, hogy hát de én Jézussal azért jóban vagyok. Ha félek, ha szorongok az atyától, akkor ott baj van az Isten képemmel. Tehát de ezekre azért vigyázzunk. Persze lelkéleti szakaszainkban feljöhet az, hogy az egyik személy fontosabbá válik nekünk, mint a másik, de hogyha például azt tapasztaljuk, hogy én az atyával soha az életben nem tudtam mit kezdeni, például. Most azért említem az atyát, mert a keresztények legnagyobb többségének az atyával van baja. Nem Jézussal. Van, akinek már vele is, de egyébként Jézussal azért nagyjából megvagyunk, aranyos, jó van, Szentlélek, hát ennek ugye... Ugye sokat nem árthat, úgymond, mert hát meg se tudjuk fogni, de az atyától szorongunk a legjobban. Mert ugye itt az atya képre jön rá a sok-sok hozott témánk. Tehát az apa-anya kapcsolatunk a gyerekkorban mind az atya képre vetül rá, nem annyira a Jézus képre. És tudjátok, ebből jön a skizofrénia, a lelkiet is skizofrénia. Jézus nekünk az a valaki, aki megment bennünket az atya haragjától. És Jézust azért szeretjük, mert... hagyta, hogy az atya őt vágja agyon, és nem minket. És Jézus, te óriási vagy. Annyira szeretünk téged, mert te vitted el az atya forrongó dühének a balhéját, és ezt nem kellett nekünk elvinni. Szörnyű. Mit feltételezünk az atyáról? Mit feltételezünk arról a valakiről, aki csak szeretet? Akire Jézus azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. amit Jézuson látom, látok, azt az atyáról is megállapíthatom. Ilyen az Isten, ilyen a mi atyánk, amit én Jézus arcán látok. Látjuk tehát, hogy ez most csak egy ilyen zárójel azzal kapcsolatban, hogy vannak ezek a hasonlataink, vannak ezek a nyelvezeteink, de hogyha például az atyával való kapcsolat nehezen megy, akkor ne húzzam rá azt, hogy én most éppen én csak Jézussal tudok kapcsolatot élni, az atyával nem. Nem, akkor ott azt meg kell nézni, hogy mi a baj. Tehát ezt mindenképpen bele kell tenni a pakliba. Na, megyünk tovább. Igen, tehát ugye Teréz azt mondja, ez a titkos egyesülés a lélek legbensőbb középpontjában megy végbe, amely ott van, ahol maga Isten, és úgy vélem, nincs szüksége kapura, hogy belépjen. Most ugye miről beszél? Arról, amit az első lakás óta nekünk mond, hogy a lelkünkben szimbolikusan megint csak ott van az a központi lakás, ahol Isten lakik. És a hetedik lakásban a lélek megérzi, megtapasztalja, még intenzívebben, még tudatosabban azt, hogy Isten benne van, felismeri az ember, hogy Isten már benne van, és hogy mindig is ott volt. Nincs szüksége kapura, hogy belépjen. Soha nem volt olyan, hogy Isten belém költözött, és soha nem lesz olyan, hogy kiköltözik belőlem. A misztikusok ebben totálisan egyértelműek. Nem vehetjük őt rá arra semmilyen módon, hogy elhagyjon bennünket, és kiköltözzön belőlünk. Igen, tehát az ember feladata kizárólag, hogy ezt fölismerje, hogy Isten eddig is ott volt, eddig is mellettem volt, eddig is szeretett, csak én ebből nem értettem, vagy nem éreztem valamilyen oknál fogva semmit, vagy keveset. Látjuk, megint olyan jó, és akinek van egy ilyenfajta tapasztalata, hogy visszanéz az életének valamilyen történésére, és akkor megáll, és akkor annak kapcsán a jelenben elmondja, hogy igen, hogy Isten velem van, és amikor rájövök, hogy de várjál, már eddig is velem volt. Eddig is szeretett ugyanúgy, amikor nekem gőzöm nem volt az Istenről, amikor nekem fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy vele való szeretett kapcsolat, amikor mentem a magam feje után, ő akkor is szeretett, és akkor is bennem volt. Csak én erre most jövök rá. Erre most döbbenek rá. Látjátok, mennyire a lelkélet csupán ez a rádöbbenés, amikor a tantusz leesik. Ezt hívhatjuk ráébredésnek, újjászületésnek. Csomó szimbolikus szót használhatunk megint, annak kapcsán, hogy mi az a pont, amikor rájövök, hogy ő itt van, bennem van és szeret, de ez eddig is így volt. Nem mostantól lett így, mert jó gyerekké váltam, meg megtértem. Nem, eddig is így volt. Csak ő, meg én, ugye türelmesen várt rám, arra, hogy majd egyszer talán fölismerem az ő jelenlétét és szeretetét. De nem tudtam rávenni őt arra. Még amikor a legszörnyűbb állapotban voltam se, hogy ő ezt abba hagyja és kilépjen belőlem. Fantasztikus dolog. 4.-5. pontban, ezt most csak így igazából felolvasom, ezt a pár mondatot, mert Teréz itt megint csak a tudatosulásnak a folyamatát írja le. Hogy megy ez a folyamat? A lélek egyé válik Istennel, és így akarja ő felsége megmutatni irántunk való szeretetét, értésére adva bizonyos személyeknek, milyen messzire megy azért, hogy dicsérhessük nagyságát. Mert így akart egyesülni a teremtménnyel, hogy hasonlóan azokhoz, akik már nem válhatnak szét, ő sem akar elválni a lélektől. Isten nem fog tőlünk elválni. És most itt a válást, most direkt a házassági szimbolikába értve, ez olyan jó. Ő soha nem fogja azt mondani, hogy fiam, befejeztem veled. Mert már olyan nyomorék vagy, olyan nyomorút vagy, annyi bűnt elkövettél, befejeztük, csomagolok, elmegyek. Keresek magamnak egy szebbet, jobbat, fiatalabbat. Nem fogja ezt mondani, Isten nem válik el tőlünk. Bármilyen hűtlenek vagyunk hozzá. És megtalálja, és mindig meg fogja találni hozzánk azt az utat, ha mi engedjük őt. Mi válhatunk el tőle? Mi beadhatjuk a vállókeresetet? Uram, én veled befejeztem. Ő ezt tiszteletbe fogja tartani, csak ő nem fogja feladni a próbálkozást, amíg élünk. Így folytatja Teréz, a szellemi jegyesség különbözik ettől, ugye a tudatosulásnak egy ilyen alacsonyabb fokozata, Mert ott még sokszor elválnak abban az értelemben, megint szimbolikusan, hogy ez a tudatosulás még nem olyan teljes. Mert noha az egyesülés az, amikor két dolog egyé válik, végül elválhatnak, és mindkét dolog újra magában maradhat. A lélek ama társaság nélkül marad, úgy értem anélkül, hogy felfoghatná azt. Az Úrnak ebben a kegyelmében, azaz a lelki házasság kapcsán nem így történik, mert a lélek ott, a központban mindig az ő Istenével marad. Látjátok, tehát Teréz így írja, hogy a szellemi jegyesség, amikor még elválnak, amikor még nem tudatos egészen számomra a hétköznapokban a vele való kapcsolat, és a lelki házasság az, amikor mindig a központban, a lélek központjában ott maradok az én Istenemmel. Amit a múltkor mondtunk, nem azt jelenti, hogy fizikailag mindig rá gondolok, hanem hogy ott van ez a benső béke, ez a benső tudatosság, ő itt van és szeret engem, és ez alapvető része a perceimnek, a hétköznapjaimnak. Igazából erről szól. Mondd erre egy gyönyörű szimbólumot. Teréz itt most romantikázik egy kicsit, hallgassuk meg. Azt mondhatjuk, az egyesülés olyan, mintha két viasz gyertyát annyira szorosan egymás mellé helyeznének, hogy teljes lángjuk egyesülne. Vagy mintha a kanóc, a fény és a gyertya is egy lenne, de utána jól szét lehetne választani az egyik gyertyát a másiktól, és ismét két gyertya lenne két kanóccal. Itt azonban, azaz a lelki házasság kegyelmében úgy van, mintha az égből víz hullana alá egy folyóba vagy kútba, ahol az egész egyetlen vízzé áll össze, úgy, hogy már nem lehet szétválasztani és elkülöníteni a folyóvizét és azt, ami az égből hullott. Vagy amikor a kis patakocska a tengerbe ömlik, már nincs mód szétválasztani tőle. Vagy mintha egy szobának, most Teréz rájött a, tehát így. Vagy mintha egy szobának két ablaka lenne, amelyen át nagy fény árad be a szobába, s noha megosztva érkezik, csak egyetlen fény lesz belőle. Azért, zárójelbe, jó van, Teréz, nyugi, mert szép szimbólumok ezek, de ugye itt lehet, hogy valakinek így megütötte a fülét az, hogy azért vannak olyan vallási áramlatok, ahol azt mondják, hogy az illető ugye teljesen feloldódik az istenségben, vagy a nirvánában, vagy a semmiben. Azért itt egy picit, tehát hogy mintha lenne egy ilyen, hogy ó, a patakocska belefolyik a tengerbe, és őt már nem lehet többé megkülönböztetni a tenger vizétől. Azért bocsánat, tehát Teréznek értem én, meg értjük, mit akar mondani az egyesülésnek a mélységéről, csak hogyha valakiben most ez azt föltételezné, hogy nekem az egész személyem úgy oldódik fel az Istenben, hogy megszűnök én lenni, az nem igaz. Mert az én énem, az soha nem fog megszűnni. Az, aki én vagyok, az soha nem fog feloldódni semmiben. Az én öntudatom, az, aki én vagyok, az mindig egy lehatárolt valaki lesz. De ugyanígy Isten, és például, ha már itt tartottunk az előbb is, ugyanígy a Szent Háromság. A három személy tökéletesen egyek, mégsem olvadanak föl egymásban. Az Atya, Atya marad, a Fiú, a Szentlélek, Szentlélek. És ez a három személynek ez a sajátossága és teljessége az megvan. Nem oldódanak föl egymásban. Látjuk egyébként, ez is érdekes. A szeretet kapcsolat soha nem lehet egy olyan fajta feloldódás, amelyben elveszik az, aki én vagyok. És látjuk, itt már egy picit mindjárt közeledünk a hétköznapi életünkhöz, amikor azt hihetjük, vagy olyan események, vagy tapasztalatok lehetnek az életünkben, hogy ha én föláldozom magam totálisan, teljesen valamilyen, akár nemes célra, az valahol nem jó dolog, mert hogyha lenullázódik az, aki én vagyok, akkor igazából nem értem el azt a bizonyos célt. Tehát, hogy értelek, mit akarok ezzel mondani. Kedves Méri, itt is van, gyere, parancsolj, bárhol, páholyba, gyere nyugodtan ide, itt, ez a szuper. Tehát a szeretet és bármilyen nemes célért való önfeláldozás
soha nem jelentheti azt, hogy én teljesen, totálisan elfelejtem és feláldozom magam úgy, hogy megszűnök létezni. Tehát azért, azt azért ezt hozzuk be, mert van, aki egyébként azt gondolja, hogy ez a szeretetnek a csúcsa és a maximuma, amikor én már nem is vagyok én, amikor mindent tőlem elvettek, és mindent kiszipolyoztak tőlem, és én mindent odaadtam, és megaláztak, és föláldoztam magam, lemondtam a kefteléseimről, az örömeimről, önmagamról, mert átadtam valamit, magamat valami nemes célnak, vagy valakinek. Nem. Például gondolhatunk Jézusra is, aki tényleg föláldozta önmagát értünk, de ezt egy olyan szabadsággal tette meg, amelyben őtőle igazából a lényeget nem vették el. Tehát Jézus maga azt mondja, hogy odaadom az életemet, és szabadon visszavehetem. Ez a szabadságnak ez a gesztusa őtőle, ugye ez azt mutatta, hogy igen, elvehettek tőle egy csomó mindent, de ő nem szűnt meg önmagának lenni, és nem adta föl önmagát. Tehát látjuk, lejön ez az egész egy kicsit ilyen hétköznapi szintre. Senki nem kér tőlünk egy olyan fajta önfeláldozást, amelyben az én egyéniségem, az én valakiségem és egyediségem teljes mértékben feloldódik és megszűnik. Az nem szeretet. És látjuk ugyanígy, Terézt értjük, miről beszél, de ezek a szimbólumok ugye megint csak egy picikét hiányosak. Nem arról van szó, hogy Isten és az ember olyan módon egyesül, hogy az én énem föloldódik és megszűnik. Soha nem fog megszűnni. Valamilyen szempontból mindig meg lehet különböztetni természetesen Istent és az embert. Bármennyire óriási egységben vannak és lesznek, mindig meg lehet őket különböztetni. Mondom, ahogy a Szent Háromság személyeit is. Mindig megmaradnak a saját egyéni vonatkozásukban. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, ez nem fog soha összekeveredni, attól függetlenül, hogy a közöttük lévő egység az kimondhatatlan, de mégsem összeolvadás. A szeretet nem összeolvadást jelent. Megmarad a két személy. Megmaradnak a maguk egységességében. Mégis úgy, hogy a közöttük lévő viszony az nagyon-nagyon mély. Igen. És akkor így folytatja Teréz. És azt is mondja, számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Idézi itt a Filippiekhez írt levelet. Azt hiszem, ezt mondhatja a lélek is itt, mert itt van az a hely, ahol a pillangó, amelyről beszéltünk, meghal. Mégpedig nagy örömmel, mert életem már Krisztus. Emlékeztek itt egészen, ha nem tévedek, az 5. lakás óta kísérgettük ezt a mi kis pillangónkat. Hol megjelent, hol nem, ugye itt ilyen nagyon ilyen titokzatos alakként, hogy most miről van itt szó. Értettük a szimbólumot, hogy az átalakulás, a szépség, a szabadság szimbólum ez a bizonyos pillangó. De Teréz itt most ilyen dramaturgiai vágással hát megöleszti ezt a bizonyos pillangót. Azt mondja, hogy hát itt meghal. De miért? És itt ugye itt bejön megint a szimbolika, mert élete már Krisztus szimbólum ez. A pillangó meghal, mit jelent? Véget ért az átalakulás. Noha, nem olyan értelemben, hogy soha többé nem kéne fejlődnöm, és soha többé nem lesz előttem valami újdonság, amit meg kell tanulni. Erre mondtuk, hogy ez a halálunkig tartó folyamat. Új dolgokat tanulni, változni, fejlődni, ennek vége a földi életünkben nincsen. Csak akkor mondhatjuk, hogy valaki nem fejlődik tovább, amikor már talán mondtam nektek, ide ki van elém terítve, én pedig a füstölővel megyek körbe, és a kórus énekli a requiemet, na akkor már vége. Tehát akkor azt mondjuk, hogy szegényke már legalábbis a földön nem nagyon fog fejlődni. De amíg élünk, addig fejlődünk. Tehát, hogy a pillangó meghal, és hogy véget ért az átalakulás, az nem azt jelenti, hogy valaha lesz az életünkben olyan szakasz, hogy gyerekek, kifejlődtem, most már, megtanultam mindent, most már vége van. Nem. És ugye annyira szép hallani, amikor idős és nagyon idős testvérek tesznek erről tanulságot, hogy atya még 98 évesen is meg kell tanulnom azt, hogy mit jelent, mert 91 évesen még nem tudtam, milyen lesz 98-nak lenni. Az még megint most megint egy új, megint máshogy kell mindenhez hozzáállni. És olyan szép hallani, amikor valaki ezt a fejlődést nem, nem dugózza le magába. Hanem szembenéz vele, hogy de ilyen, tudjátok, ilyen játszik könnyedséggel, ilyen kis humorral. Hogy ja, hát még mindig van. Még mindig van tanulnivaló, még mindig van fejlődés. De ez nem dráma, ez nem tragédia. Csak egyszerűen az emberi élet. Tehát a pillangó meghal, véget ér az átalakulás, azaz nem egy erkölcsi és vallási hibátlanságról van szó, soha nem célunk, és hiába lenne célunk, akkor se jönne el az, hogy erkölcsileg és vallásilag hibátlanok legyünk. Még a kezdet-kezdetén beszéltem ugye arról a bevezetésben, hogy minél hamarabb valaki lerombolja maga előtt a hibátlanság démonát, annál jobb. Minél hamarabb kiszállsz abból a versenyfutásból, amelyben a tökéletesség kengyelfutó gyalogkakukját követed, vagy szaladsz utána, annál jobb. Mert ugye hány keresztény fejében ott él az, hogy hibátlannak kell lenni. Tökéletesnek kell lenni. Egyébként tudjátok, ez is hozott anyag. Ha valakitől anno domini nagyon elvárták, hogy fiam csak akkor vagy valaki, ha tökéletes és hibátlan vagy, akkor nyilván ezt fogjuk előre vinni az életünkben, és a Isten kapcsolatunkra is ezt fogjuk, és az emberi kapcsolatainkra is rávetíteni. És persze az egyházban még objektív is kialakulhat egy ilyen fajta lelkület, amikor valaki konkrétan arra tanít minket, hogy igen, törekedjünk arra, hogy egyre kevesebb hibánk és bűnünk legyen. Erre természetesen törekedhetünk, de nem egy olyan módon, hogy azt hiszük, hogy lesz az életünkben egy olyan szakasz, amikor már semmilyen hibám és semmilyen fogyatkozásom nem lesz. De jó, hogy ezt maga Jézus se kérte tőlünk. Az, hogy legyetek tökéletesek, azt tudjuk, hogy nem hibátlanságot, hanem teljességet jelent. Legyetek teljesek, mint az én mennyei atyám teljes. Ezt a görög szót így is, és sokkal inkább így lehetne lefordítani. A tökéletes az az, ami kész van. Nem az, ami nem hibás, vagy nincs benne valami fogyatkozás, de kész van. Teljes. És én teljes lehetek annak ellenére, hogy amíg élek, vannak hibáim és fogyatkozásaim. De aki még mindig kergeti a hibátlanságnak a démonát, aki még mindig rohan utána, és azt gondolja, hogy egyszer majd eléri, az iszonyú boldogtalan lesz. Mert azt minden hiba, minden bukás nem csak hogy elkeseríti, de kiforgatja a teljes, totális békéjéből. Hogy lehetek én ilyen, hogy elestem? Ugye valaki azt mondta, hogy ez is egyébként valahol mondjuk így kicsit a kevésségnek a megszólalása bennünk. Hogy lehetek én ilyen, hogy elestem? Ez nem az alázatnak a szava, hanem hogy én azt projektálom magamról, hogy nekem tökéletesnek kéne lenni. Van egy ilyen bálványképem önmagamról. És mivel nem lettem az, mert hibáztam, ezért borzasztóan elkeseredek. Igen, ez lehet egy kevésség. Lehet az, hogy miért van előttem egy ilyenfajta bálványkép önmagamról. Ki csinálta ezt nekem oda? Ki helyezte föl nekem a lecet? Ugye, szeretem ezt a képet, ugye, amit át kell ugrani, olyan magasra, hogy az fönn van az egekbe. De lehet, 100 éve azon próbálkozok, hogy átugorjam. És soha nem sikerül. És amikor valakit lelkivezetek ilyen szempontból, hogy állandóan elvárásoknak megfelelően él, állandóan úgy érzi, hogy meg kell ugrani egy lecet, de nem megy neki, akkor végül is mi jön ki a beszélgetéseinkben? Nem az, hogy helyezzük egyre lejjebb azt a lecet, hanem hogy rúgjuk ki a két tartóoszlopot. Nem fölgyorsulni kell a tökéletesség démonának az üldözésében, hanem ki kell szállni a futóversenyből. Tehát értjük ezt? De senki, ami teremtünk, nem kérte tőlünk, hogy hibátlanok legyünk. Hanem például mit kért? Hogy maradjunk ő benne. Ezt igen. Maradjatok bennem. És az életetek, hogy legyen ennek kapcsán, Jézus mit mondott? Gyümölcsöző. De jó, hogy például nem azt mondta, hogy legyen az életetek sikeres. Annyira jó, hogy ilyet nem azt mondta. Hogy mi? Az, hogy gyönyörű szimbólum, hogy gyümölcsöző legyen az életetek. Hozzatok gyümölcsöt. És a gyümölcs, az nem azt jelenti, hogy mindenben totálisan az életem rendben van és sikeres, hanem hogy A szeretetnek ugye ezek a cselekedetei a másokkal való kapcsolatban meghozzák a maguk gyümölcsét. Tehát gyümölcsözőnek lenni sokkal többet jelent, mint sikeresnek lenni. A siker nem mindig gyümölcsöző. A gyümölcsöző hozzáállás pedig fakadhat abból, hogy az életemben van egy csomó sikertelenség. A sikertelenségem miatt lehetek például gyümölcsöző. Mert az életben valakinek van egy megtörtsége, egy nehézsége, egy szenvedése, egy krízise, nem siker, és pontosan ebből fakadhat az, hogy az élete gyümölcsöző lesz, mert ez az ő megtörtsége vezette rá őt arra, hogy megmaradjon Jézusban, és gyümölcsöket hozzon. Hát igen. Úgyhogy a pillangó halála, akit most itt megsiratunk, igazából ennyit jelent csak. Az átalakulás véget ért, de a fejlődés nem. A tudatosság bennem egy nagyon magas szintre ért el, de nem lettem erkölcsileg és vallásilag hibátlan, nem is leszek, és nem is kell annak lennem. Olyan jó, mikor ezt el tudjuk engedni. Nem kell hibátlannak lenni. Nem kell bűntelennek lenni. Törekszünk, persze! Ne azt mondom, hogy akkor most mindent engedjünk el, és csináljunk, amit akarunk, de azért itt látjuk ezeket a végleteket. Ne éljünk azon véglet szerint sem, hogy azt gondoljuk, hogy egy döntés az egész, és én már többé nem fogok vétkezni. Mindjárt fog itt jönni a hetedik lakásban. Mindenki megnyugodhat. A hetedik lakásban is van a léleknek bűne, és vétke, és gyöngesége. Teréz majd mindjárt mondani fogja, csak megnézzük, hogy mi az a sajátos hozzáállás, hogyan áll másképp ez a lélek a bűneihez, mint azelőtt. Ezt majd mindjárt meg fogjuk látni. Látjátok? Amíg élünk, sajnos ezek ott lesznek az életünkben. És ezért tudjátok, hát gyóntatásban is, ugye, hát, hogy bánatimában ugye ilyenek vannak, ugye hagyományosan, hogy ígérem, erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem. De bogárkám, most már egy olyat mondtál, amit meg kellene gyónni.
De miért?
Mert ezt nem fogjuk tudni betartani, hogy ígérem, hogy soha többé nem vétkezem. Ilyet nem lehet megígérni. Ez már önmagában hazugság. Azt megígérhetem, hogy törekszem. Hogy azon vagyok. De micsoda görcs az valaki számára, hogy megfogadtam a gyónásban, hogy nem vétkezem, és egyébként pont ezért fogsz vétkezni záros határidőn belül. Mert ott van ez a görcs, hogy most mondtam, hogy nem fogok. És úgy elmegy ettől az energiád, hogy pont abba esel bele, amit épp azelőtt pár perccel fogadtál meg, hogy nem fogod megcsinálni soha többé. Testvérem, nem arról van szó, hogy soha többé, hanem arról van szó, hogy tendenciák vannak. Ritkuljanak bennünk ezek a bizonyos cselekedetek, tendenciák. Út van. És nem ilyen csettintés. Természetesen ne értsetek félre, vannak az életben dolgok, lehetnek, amire azt kell mondani, hogy radikális szakítás. Aki alkohol problémákkal küszködik, annak nem leritkítani kell az alkoholt, hanem ott az nincs tovább. Vagy dohányzás, vagy ilyesmi. Persze, hogy vannak ilyen kivételek. De most mondjuk így az átlag életben, hogy amikkel küzdünk a kapcsolatainkban, önmagunkkal, a nehézségeink, a kísértéseink, az mindig egy út, mindig egy fejlődési út, és sosem megy így csettintésre. És ha ezt várjuk el magunktól, akkor olyan módon veszik el az erőnk ebben a görcsben, hogy tartsuk magunkat. Természetesen nem azt mondom ezzel megint, hogy akkor mindent csináljon mindenki, amit akar, nem, hanem arról van szó, hogy elhatároztam magam, hogy megyek előre, törekszem a jót tenni és kerülni a rosszat, amennyire ez képességeimből telik. De ne várjam el magamtól ezt a fajta hibátlanságot, meg bűntelenséget, és de jó, hogy Isten se várja el. Hetedik lakás, tehát az, hogy nekem az életem Krisztus, ahogy Teréz mondja, halál pedig nyereség. Filippiekhez írt levél, így van. Ez a hetedik lakás, ő lett az életem. Ő az életem integrális és iszonyú fontos, sőt legfontosabb része. És nem az a hetedik lakás, hogy megszűnik minden problémám, nehézségem, kísértésem, bűnöm. Hetedik pontban kicsit Teréz kitér arra, hogy mi is az ő feladata ebben az egészben, így írja. Világosan felfogjuk, hogy Isten az, aki életet ad lelkünknek, se sokszor annyira eleven, hogy semmiképpen sem kételkedhetünk benne. Itt ezt a szót húznám alá csupán, hogy eleven, Teréz ezt az egészet, amiről szó van, nagyon elevenen élte át. Mondtuk, mi az alapvető különbség köztünk és az ilyen szűk értelemben vett misztikus szentek között? Igazából csak annyi, hogy ugyanazt, amit mi is megélünk, ők egy ilyen nagyobb hőfokkal élik át. Elevenebben, de ugyanazt. És az, hogy ők ezt elevenebben élik át, az nem azt jelenti, hogy nálunk ők jobbak, és közelebb vannak Istenhez, hanem nekik ez a feladatuk. Azért látszódik rajtuk ilyen extrém módon, azért írhatnak róla ilyen kifejezően, hogy én végre megértsem, hogy az, ami ő benne zajlik, az én bennem is, csak csöndesebben, tisztábban, biztonságosabban. Az intenzitás bennem nem ugyanolyan, mint Avilai Terézben, de ez egy mellékes kérdés. Mindegy, hogy ennek most, ennek az emóciónak mekkora a hőfoka. Mert úgysem az a lényeg. Teréznél azért volt ez ilyen magas, és azért volt ilyen túláradó, és azért volt ilyen megfogható, hogy nekünk megtaníthassa azt, hogy ahogy Isten hozzá viszonyul, ugyanúgy hozzánk is. Ahogy Isten őt szereti, ugyanúgy szeret minket is. Ahogy Isten ő benne lakik, ugyanúgy lakik bennünk is. Ezért kaptuk a szenteket. Ezért kaptuk a misztikusokat. És nem azért, ugye megint csak alapkérdés, hogy irigykedjünk rájuk. Hogy nekik de jó, ők milyen közel vannak az Istenhez, hogy lángolnak ők a szeretettől, bezzeg, ha jó Isten nekem egy 2 percre megadta volna ezt, én már akkora szent lennék, mint a ház. Nem, azért kapják Terézék ezt a bizonyos kegyelmet, ezt az intenzitást, hogy én megértsem, hogy Isten hozzám ugyanúgy viszonyul, mint ő hozzá. Csak neki ez az egész bele van ilyen színes papírba csomagolva. Egy gyönyörű, szép, látványos csomagolásba. Ugyanaz, amit én is kapok. De testvérem, ebbe is valahol megrendítő belegondolni. Ugye erről sokat beszélünk, hogy Isten nem szeret senkit jobban vagy kevésbé. Ugye most vasárnap próbáltam erről kicsit úgy beszélni, és olyan számomra is egy olyan egyre közelebb lévő dolog ez, hogy Isten országában nincsenek csókosok, nincsenek kis kedvencek, nincsenek, akik közelebb vannak a húsos fazékhoz, mint mások. Nincsenek kiválasztottabbak, egyenlőbbek, nincsenek. Ha ő a szeretet, és ez a szeretet, ha végtelen, már pedig ezt hisszük, és ezt valljuk, akkor ez nem tud más lenni egyesek felé, mások felé pedig megint csak más. Szeretet van, Isten 100%-os végtelen szeretete, amely minden ember felé árad. Nincs senki jobban vagy kevésbé szeretve. És annyira jó ezt tudni, amikor főleg belegondolok abba, hogy hát, hogy Isten mennyire szeretheti Avilai Terézt. Mert itt van az egész belső várkosté. De ha belegondolok logikusan, Isten ugyanúgy szeret engem és téged, mint Avilai Terézt. Isten, Jézus ugyanúgy szeret engem, mint mondjuk a boldogságos Szűz Máriát. Igen. Jó, nekik van egy sajátos viszonyuk, mert anya-fia, rendben van. De az Istennek a végtelen szeretete, mivel pont ezért, mert végtelen, ezért emellett megint csak érthető lesz az, hogy amilyen szeretettel Mária felé fordul, ugyanolyannal felénk is. De ugye Jézus, ugye hol mondja János evangéliumában a csúcs szeretet meghatározást, amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is benneteket. Tehát hagyján még az, hogy Isten, ahogy Máriát szereti, ahogy az Atya a fiút szereti. A Szentlélekben, a Szent Háromságon belül ugyanazzal a szeretettel vagyok szeretve én. Ugyanazzal, és testvérem, ez például egy olyan, amit vigyünk haza, és ezt a szót így forgassuk magunkban. Amint engem szeret az Atya, ugyanúgy. Nem egy lebutított valami fajta ilyen kisebb rendű szeretettel, vagy annak a másolatával, hanem konkrétan ugyanazzal a szeretettel szeret téged és engem Jézus, mint amivel őt az Atya. Ez testvéreim, megint a hallatlan kategória. És ilyenek vannak nekünk leírva 2000 éve az evangéliumban. Ilyen mondataink vannak. És miért van egy olyan sanda gyanúm, hogy elment ez a fülünk mellett sokáig, vagy sokszor elmegy? Sanda gyanúm ez. amint engem szeret az Atya, ugyanúgy szeretlek én is benneteket. És ez nem valami titkos, pince, dokumentumban van benne, amit most kiástam, vagy kiástunk. Ez a hivatalos evangéliumban van benne 2000 éve. Ilyen mondatok vannak, Jézus ilyeneket mond. Tehát látjátok, megint itt bejön az, hogy gondoljunk már ebbe egyszer bele. Essen már ezen nekünk, hogy mit mond? Mi az, amit ő itt mond? Fantasztikus dolog. Amint engem szeret az Atya, ugyanúgy szeretlek én is benneteket. Jézus ugyanúgy szeret engem, hogy az Atya őt. Jézus ugyanúgy szeret engem, mint Avilai Terészt, mint a szűzanyát, mint Assisi Szent Ferencet. Vagy, ugye, ahogy az egyik ilyen filmben előjött, Isten ugyanúgy szereti Hitlert és Terézanyát. Igen, borzasztó megbotránkoztató ezt így hallani. De ez így van. Attól még persze az egyik élete ilyen volt, a másiké olyan, de hogy Isten szeretete mindkettőjük felé egyforma volt. Az egészen biztos. Az, hogy ők ketten ezt a szeretetet hogy fogadták be és mit csináltak vele, az már megint másik kérdés. De most Isten részéről nézzük a dolgot. Ahogy tanultuk Terésztől a hatodik lakás végén, helyezzük magunkat az ő cipőjébe. Vegyük föl az ő szemüvegét. És hogyha fölveszed Isten szemüvegét egy kicsit, és így tekintesz az emberiségre, hogyha ez az összes ember a te gyermeked lenne, mit csinálnál, vagy hogy csinálnád? Nem tudnád őket kevésbé vagy jobban szeretni, annak ellenére, hogy az egyik és a másik között erkölcsökben és tettekben rémületes különbségek vannak. És az egyik rémületes gonoszságokat követel, a másik meg óriási jó dolgokat tesz. De nem tudnád őket kevésbé vagy jobban szeretni csak ennek a függvényében. Hihetetlen dolog ebbe belegondolni. És itt milyen mindjárt már is magunkra vonatkoztatva ezt azt mondhatjuk, hogy de jó, hogy én hogyan vagyok szeretve. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is benneteket. Ez a Szent Lélek egyébként. Mert hogy szereti az Atya a fiút? A közöttük lévő szeretet az nem valami, az egy személy. A Szent Lélek. És hogy Jézus a Szent Lelket küldi, igazából ugyanezt erről van szó. Ahogy engem szeret az Atya, úgy szeretlek a Szentlélek által benneteket. És, poén, erre jön majd például egy keresztes Szent János, akiről majd talán valamikor lesz szó, és ő mondja azt, hogy aha, eddig még szuper, de még olyan is van, hogy az ember ugyanazzal a szeretettel szeretheti viszont Istent, amivel Isten szereti őt. Ullalá! Lehelhet, amit Jézus rám lehel Szent Lelket, azt én visszalehelhetem az Istennek. Ilyeneket mond ez a misztikus, keresztes Szent János. Bármennyire is most ez ilyen hihetetlenül hangzik, amikor majd az ő lelkiségét ki fogjuk együtt itt bontani, mindjárt meg fogjátok látni, hogy ez megint csak a hétköznapokról szól. Megint nem valami kiválasztottak számára fönntartó dologról van szó, hanem nagyon is egy olyanról, amit mi a hétköznapokban megélhetünk. Jó, megint csak keresztes Szent János lehet ezt nagy intenzitással és nagy hőfokkal élte át. De mi is ugyanezt megélhetjük a magunk kis, tiszta, egyszerű módján, de ugyanazt. 8. pontban ugyanezt folytatja Teréz igazából. Fejtegeti a 7. lakást. Azt mondja. Jaj, de jó. Ezt nem mondja, ezt én mondom. Világosan felfogjuk azt is, hogy van valaki a bensőnkben. Látjátok, Terézit lövöldöz most ilyen kulcs szavakat. Ilyen frappáns, összefoglaló szavakat. És látjátok, igazából azt mondhatnánk, hogy miért ne lehetett volna ezt az egész katekézi sorozatot a 7. lakással indítani? Mert hát ez, hogy valaki van a bensőnkben, ez annyira alap, annyira a lényeg. Igen, de kellett az előző 6 lakás dramaturgiája ahhoz, hogy ez most üssön. Tehát kellett ez az egész út ahhoz, hogy teljesen másképp hallod azt, hogy Isten, hogy van, aki van a bensődben, mint mondjuk azelőtt, mielőtt elkezdtük volna bejárni ezt az utat. Tehát van ennek egy dramaturgiája, hogy el kell jutni a 7. lakásba, ahol visszatérnek a hétköznapok, visszatér az evangélium, eddig is ott volt, csak most valahogy vegy tisztán, visszatér a lényeg, csak ez most már üt ez a lényeg. Mert átmentem legalább egy ilyen olvasási és hallgatási folyamaton, nem beszélve az élet folyamatainkról és a lelkérti folyamatainkról. És amikor eljutok ide, visszatérek ugyanahhoz, ami eddig is volt, csak ez teljesen másképp hat, mint eddig. Másképp üt, másképp más hatást fejt ki ez a, például ez a pár szó, hogy van valaki a bensőnkben, és ezt világosan felfogjuk. Minden szóról lehetne itt egy komplett lelki gyakorlatot tartani. Világosan felfogja a lélek. Nem érzi mindig. Nem azt mondja, hogy mindig érzi, fölfogja. Tudja. Tisztán és világosan tudja, hogy van benne valaki. És itt most direkt kiemeli Terész, hogy valaki. És nem azt mondja, hogy Isten vagy Jézus, mert persze, hogy ő van bennünk, de kiemeli ezt a szót, hogy valaki, egy személy van bennünk, és nem valami. Bennem van az Istennek a kegyelme. Nem, Isten maga személyesen, mint valaki van benned. És nem az ő alter egója, és nem egy őróla szóló kép, vagy egy őróla szóló hologram, hanem konkrétan és személyesen ő maga, aki egy valaki. A lélek, mint mondtam, nem mozdul ki onnan a központból, és békéjét sem veszíti el, mert az, aki megadta a békét az apostoloknak, amikor együtt voltak, neki is meg tudja adni. Terész csomószor hoz itt ilyen húsvéti evangéliumi képeket. Amikor a föltámadt Jézus megjelent az emeleti teremben, anélkül, hogy bejött volna az ajtón, ezt majd Terész mindjárt fogja írni, ott termett. És azt mondta a tanítványoknak, hogy békesség nektek, na ez a mi lelki életünk képe. A mi lelkünkbe se jött be az ajtón. Ott van. Kezdettől fogva ott volt. Persze az ajtóképet lehet arra használni, hogy a szabad akaratommal beengedem őt az életembe is. Mert hiába van ott, ha igazából én őt ott hagyom, és nem is foglalkozom vele. De látjuk, jönnek ezek a gyönyörű képek. A lélek nem mozdul el a központból, és a békéjét sem veszíti el. Van valaki a bensőnkben. Bennünk él valaki, és igazából ennyit kéne tudnunk, mert ebben van ez a bizonyos béke. És itt Teréz ugye ezt a bizonyos mondatot emeli ki, aki megadta a békét az apostoloknak, amikor együtt voltak. Milyen békét adott neki Jézus? Az én békémet adom nektek. Nem úgy, ahogy a világ adja. Miért? Mert a világ elgondolása szerint való béke az, hogy nincs háború, hogy nincs probléma. De Krisztus békéje az az, hogy bennem legbelül van egy béke, annak ellenére, hogy háborúság zajlik akár a pszichémben, a testemben, a kapcsolataimban és az életemben. Ez lesz majd itt megint a nagy üzenet, amiről már eddig is egyébként sokat beszéltünk. Hogy ez a Krisztus békéje ez, hogy a békétlenség és a béke nem zárják ki egymást. A boldogtalanság és a boldogság nem zárják ki egymást. Mert a béke és a boldogság mélyebben van, mint az összes többi szint, ahol dúlhat közben. Amíg élünk sokszor. A békétlenség és a háborúság szakaszokban, igen, ott lehet ez a háborúság. De Krisztus békéje az azt jelenti, hogy felfedezem azt a központot, ahol nincs háborúság. Mert oda nem nyúlhat le senki. Még a testem és a pszichém szenvedése sem nyúlhat be abba a középpontba, ahol Jézus van és én. És punktum, és béke van. A hetedik lakás igazából ennek a felfedezése. És akkor megint csak milyen örömhír az, hogy pont ennek a központnak a felfedezésével tudok együtt élni, vagy változtatni, vagy szembenézni azokkal a háborúságokkal, amely az életem összes többi szintjén zajlik. Látjuk, semmi más nem kell tenni, mint ezt a bizonyos középpontot felfedezni. Jézus mindenkiben ott lakik, és mindenkit szeret, föl kell ezt fedezni, és meg kell tanulni ezzel együtt élni. Ez a hetedik lakás. Látjuk, mennyire egyszerű, és mennyire közel van hozzánk. Na hát, akkor beharangoztak a kármeliták, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy jól teljen a mai este. 2 hét múlva fogunk találkozni.
Megint.
Gondoljatok rám, megyek Erdélybe lelki gyakorlatot tartani. Köszönöm szépen a figyelmet.